Itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
A podcast az eddigi 3 éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, más magyar podcasteket is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit az Ásatalk Podcast 3. évadának 5. részében. A mai vendégünk dr. Csipán Péter, az ELTE BTK Régészet Tudományi Intézetének oktatója. Köszöntjük a műsorban, tanár úr!
Jó napot kívánok!
És most Bencét Regi váltja, aki egy eddig háttérben lévő Ásatalk Podcast tag, úgyhogy szia Regi!
Sziasztok!
És kezdjük a játékkérdéssel. Regivel tegnap dumáltunk, és kiderült, hogy a tanár úr nagy Star Wars fan, ezt jól tudom?
Star Wars fan? Hát nem igazán.
Akkor, na mindegy, akkor izgalmas lesz így a játékkérdés. Az a játékkérdés, hogy a Star Wars univerzumában hány emlős faj létezik?
Hát ezt elég nehéz megmondani.
Annyit segítek, hogy nagyságrendileg 20 millió faj van a Star Warsban, és ennek egy nagyon pici része az emlősök.
Uh-huh. Hát... Talán, hogyha az embereket számoljuk, Yoda talán emlősnek néz ki, vannak a banták, ugye azok a nagy tülkös valamik, akkor vannak a buckalakók, én azt gondolom, hogy azok a dzsabák is, igen, ezek is, ez már 5, az embereket ne felejtsük, az 6, ja, és persze a Wookiek, az evokok. Nem, igazából tényleg nem vagyok jártas benne, de mondjuk én 10-re tippelnék.
Jó. Regi?
20 millió fajt mondtál, hogy annyi van összesen. Legyen 3000 mondjuk belőle.
Ami jó, oké. Okay. Akkor erre majd az adás végén visszatérünk. És ez a kérdés picit kapcsolódik tanár úr témájához, ugyanis az archeozológiáról fogunk beszélgetni. És a tanár úr elmondaná először, hogy mi is ez, és miről szól?
Hát az archeozológia, ugye, hogyha most egy szigorú definíciót szeretnénk megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy az emberi tevékenység következtében ott maradt csonttöredékeknek az értelmezésével, gazdaságtörténeti és állatcsontoknak a gazdaságtörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásaival foglalkozik. Tehát egyfajta, én úgy interpretálnám, hogy egy olyan régész, aki csak az állatokkal és az állatcsontleletekkel foglalkozik, valami ilyesmi.
Uh-huh. És honnan indult ez az egész kutatási irány, honnan és mikor?
Ez egy nagyon fiatal tudomány, és nagyon-nagyon nehéz lenne pontos dátumot mondani. Talán, hogyha ennek a kezdeteit nézegetnénk, annak a felismerésnek a kezdeteit, mert hogy az előbb szeretettem hozzátenni, hogy ugye amiket találunk állatcsontleletek, azoknak a 99,9%-a gyakorlatilag a húsfogyasztáshoz köthető. Tehát amit látunk, az ugye a húsfogyasztás szűrőjén keresztül megy. Azon keresztül tudunk bármire is következtetni. Valamikor az 1800-as évek elején egy kopenhágai tudományos ülésszakon egy Apatus Tintőr nevű úriember rádöbbent arra, hogy a kutatott kagylóhalmok, tengerparti kagylóhalmok tulajdonképpen nem mások, mint egyfajta konyhahulladékok. Tehát konyhahulladékként, ahogy ő nevezte, akkor nökkenmődénként értelmezhetőek. Tulajdonképpen maga a definíció az innen ered, és valószínűleg ő az első, aki archeozológusként talán említhető. Nyilvánvalóan ezek az úriemberek még paleontológusok voltak. Aztán, hogyha magyar vonatkozásokat nézünk, akkor ugye a 19. század első felében már vannak olyan kutatók, akiknek az érdeklődése errefelé fordul, azonban általában ők is paleontológusok, biológusok vagy zoológusok, például Kubinyi Ferenc nevét kell megemlíteni ebben a tekintetben. És hát igazából a régészet oldaláról is indul egyfajta érdeklődés, tehát Romer Flór is Rumert Fuli is maga is fölhívja a figyelmet arra, milyen jelentősége van ennek a kutatásírnak, illetve a csontoknak, hogy ezeknek bizony jelentéstartalma van. És aztán a 20. század eleje lesz az, ahol van egy kis hiátus, mert hogy nincs ember, aki ezekkel érdemben foglalkozzon. Ugyanis ebben az időben ketté válik ez a történet, és elsősorban az őslénytani vonal fog működni, illetve a háziállatoknál ez a háziállat történet az, ami erősen munkálkodni fog, és hát ezekben az erősen ilyen nemzeti romantikus színezetekkel bíró tanulmányokban hát különböző erősen historizáló és hát fantáziával, dús fantázia, vagy hogy is mondjam, gazdag fantáziával megáldott kutatók is komoly publikációkat tesznek le az asztalra. Itt meg kell említenünk Hankó Béla nevét is, aki ugyan egy komoly kutató volt, ugyanakkor az ő munkássága például az 50-es években megjelent a háziállatok eredetével kapcsolatos munkája, a magyar háziállatok eredetével kapcsolatos munkája, hát igencsak erőteljes nemzeti romantikus vonalat képvisel, tehát azok az elképzelések, hogy például a magyar szürke a honfoglalókkal kerül a Kárpát-medencébe, a mangalica ős eredete, vagy például az, hogy ezt le is írja a könyvében, hogy tulajdonképpen a svejcer fajták, tehát a svájci tejérő tehenek, azok azért kerülnek a Kárpát-medencébe, mert hogy a polgári lakosság az egyre inkább kívánja reggelihez a kalács, még lehet a kifli mellé a tejet fogyasztani, és a tejes kávét fogyasztani, azzal szemben, hogy eleink ugye szerinte reggelire minden esetben kolbászt és sonkát, meg sonkát, kolbászt és szalonnát fogyasztottak. Tehát ez az irányzat, és aztán utána a háború második világháború után tényleges olyan szakemberek tűnnek fel az országban, akiket már ténylegesen igazi-igazi archeozológusnak nevezhetünk. Előtte paleontológusok dolgoznak, Krecoly Miklós, János Idényes nevét érdemes megemlíteni, és aztán Vörös István, Bartosiec László, meg hát az ő nagy mentoraik, Bökönyi Sándor és Matolcsi János lesznek azok, akik igazából tényleg archeozológiát csinálnak Magyarországon az archeozológiából. Azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen Magyarország azért is fontos az archeozológia szempontjából, mert 1970-es években itt alakul meg egy nemzetközi konferencia kapcsán a International Council for Archaeology, tehát a Nemzetközi Archeozológiai Tanács, aminek első elnöke egyébként Bökönyi Sándor volt, és ez egy a mai napig működő több ezres tagszámmal rendelkező komoly nemzetközi tudományos testület.
És ugye az archeozológia különböző állatfajokkal foglalkozik. Lehet azt mondani, hogy vannak különféle specializációk ezen belül?
Természetesen, ezért is említettem egyébként az iCast. Az iCast-en belül is vannak különböző munkacsoportok. Vannak munkacsoportok, amelyek kimondottan mondjuk az állatok genetikájával foglalkozik, van, ami halakkal, van, ami megmunkált csontokkal, van, ami az állatok kóros csontani elváltatásaival, tehát patológiájával foglalkozik, van, ami kimondottan egy madaras szekció, számtalan ilyen kis munkacsoport van. Igazából azonban nem így lehet felosztani az archeozológiát állatfajok mentén, hanem sokkal inkább módszertan mentén lehet talán ebből valamilyen csoportokat megalkotni, ha egyáltalán szükséges.
És a Kárpát-medencében melyik a legmeghatározóbb lelőhely archeozológiai szempontból?
Hát azt kell mondjam, hogy lelőhely szinten minden lelőhely fontos, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mit látunk benne, nem mit fogunk benne találni. Inkább azt mondanám, hogy minden egyes korszaknak vannak talán jelentős lelőhelyei. De most a jelentőséget az is hordozza, hogy mi az, ami fel van dolgozva archeozológiai szempontból, mi az, ami nincs. Tehát amit nem dolgoztak még fel, azt nem tudjuk ugye beemelni ebbe az összehasonlításban. De hát nyilvánvalóan vannak meghatározó anyagaink, úgy a kora neolitikumtól, mint a későnél kezdve a késő középkorig számtalan előhely van. Tehát nem tudnék kiemelni így egy ilyet, hogy most ez a legfontosabb előhely, szerintem a kérdése válogatja.
És azt meg lehet állapítani például, hogy melyik korszakra melyik állatok a legjellemzőbbek.
No, ez már sokkal-sokkal izgalmasabb ilyen tekintetben. Ugye azt tudjuk, hogy alapvetően a Kárpát-medencében, ha a paleolitikumot nem számítjuk, akkor mindig ez az archeozológiai triász, én nekem is így hívom, hogy igazából kvadrász, ez ami működni fog, tehát a szarvasmarha, a kiskérődzőfajok, a kecske, birka, illetve a sertés lesz az, ami mindig meghatározza a húsfogyasztás, ezek lesznek mindig a legnagyobb mennyiségben. Az, hogy az ő arányuk hogyan változik, az már rá lehet kultúra függő, környezet függő, ez sok minden mással van összefüggésben, de minden esetre ezek azok, amik a legjellemzőbbek, hiszen ezek mindig képviseltetik magukat igen nagy mennyiségben. Ezek mellé jönnek be színezőfajokként a különböző vadállatok, húsvadak, prémesvadak, ilyesmik, hogy a korszakokat mi jellemzi, tulajdonképpen az összes korszakot ezek az állatok jellemzik, hiszen akkora nagy változás nincsen a Kárpát-medence mondjuk úgy antropocén történetében, hogy itt a háziállatok kapcsán lenne különösebb változás, mondom esetleg csak az arányokban. Ami izgalmasabb az, hogy mikor jelennek meg mondjuk újabb olyan háziállatfajok, amelyek aztán esetlegesen itt maradnak, vagy aztán eltűnnek, tehát mondjuk a római korban először feltűnő teve, ez egy izgalmas kérdés, ugye utána az eltűnik, utána megint megjelenik majd a török korban, aztán megint eltűnik, szóval ezek megint csak izgalmas dolgok, sőt igazából még a képes krónikában van egy ábrázolásunk, ahol szintén láthatunk tevét, tehát lehetséges, hogy a honfoglalás korában is sem ismeretlen annyira a teve itt a Kárpát-medencében. Ugyanez vonatkozik a bivajra, a szamára, tehát ezek nem állandóan létező fajok, ezek időnként megjelennek, időnként eltűnnek, ezek ilyen kis érdekes színfoltok a házi állatok területén.
És a módszertanban milyen különbségek vannak mondjuk az antropológia és az archeozológia között? Miben más?
Hát a legnagyobb különbség talán az, hogy ugye mi nem egy fajjal dolgozunk, hanem sokkal többel. Ugyanakkor az antropológusok általában, ha szerencséjük van nyilvánvalóan, akkor teljes vázzal tudnak dolgozni. Na most mi pedig töredékkel, tehát mi azzal dolgozunk, hogy megettek, ők jó esetben azzal, amit nem ettek meg, legalábbis reméljük, hogy nem ilyen vonatkozásúak a leletanyagok. Ezért aztán ugye mi elsősorban a töredékeknek az elemzéssel foglalkozunk. Ez már önmagában egyfajta módszertani különbség. Aztán ugye szoktuk piszkálni egymást az antropológusok, hogy nekik könnyű, mert nekik csak egy faj van, nekünk meg több van, ugye ez. De mindenféle viccet félretéve, tehát hogy ők elsősorban ugye a különböző kóros leváltozásokra helyezik a hangsúlyt, azoknak a megfigyelésére, illetve a különböző nemeknek a felismerésére, az életkorok pontos meghatározására. Na most, és nyilvánvalóan még számtalan más dologra is, amiről én nem is tudok. Na most ugye a mi esetünkben mi háziállatokról beszélünk, gazdasági haszonállatokról, amelyeket nagyon sok esetben például koros elváltozásoknak nincs is esélye kialakulni, hiszen az állatokat előbb, hogyha elkezd sántítani a bimbó, akkor bizony levágják, tehát hogy nem fognak velük túlságosan sokat vacakolni, mert bimbóból van másik 200, tehát hogy ez nem lesz annyira valószínű, hogy nekiállnak őket gyógyítgatni. Ilyen tekintetben, tehát a kóros elváltozások, ezek sok lényegesen ritkábbak. A nemek meghatározása megint csak bizonyos csontokból, bizonyos fajoknál lehetséges, egészen biztosan. Tehát ez egy nehezebb dolog. Ezért mondom, hogy mi elsősorban a húsfogyasztáson keresztül próbálunk meg valamilyen gazdaságtörténeti, kultúrtörténeti összefüggéseket összekaparni, összefésülni.
És most, hogy így szóba jött az embercsont, van arra egy nagyon-nagyon-nagyon biztos módszer például, hogy meg lehessen különböztetni egy embercsont töredéket egy állatcsont töredéktől, vagy ez egy ilyen nagyon lehetetlen feladat terepen például?
Nem, ez egyáltalán nem lehetetlen. Igazából egy biztos módja van, mindenkinek kell járni archeozológia kurzusra. Nem félretéve a viccet. Alapvetően szerkezetét tekintve, struktúráját tekintve teljesen más jellegű az ember csontanyag. Tehát az ember, hogyha sokat fogdossa, nézi úgy az ember csontot, mint az állatcsontot, akkor előbb-utóbb fel fogja ismerni a kettő között a különbséget, látni fogja, mert hogy tényleg más a jellege, egész egyszerűen a textúrája más a csontnak, és ez viszonylag könnyűvé teszi a szétválasztást. Ugyanakkor számtalan szó fordult elő velem is, hogy paralel dolgoztam antropológus kollégával, és akkor pöckölgettük egymásnak a csontöredékeket, mert egyikünk se akarta felismerni benne a saját tudományát, és akkor ilyenkor előbb-utóbb valaki beadja a derekát, és akkor azt mondja, na jó, legyen. Tehát nekem is ilyenkor általában egy felismerhetetlen nagy patás csonttal több lesz, hogyha az antropológus nem vállalja el.
Egy társadalomról az állatcsontok a konyha kultúrájukon kívül még mit árulnak-e? Milyen információt?
Hát számtalan információ állhat a rendelkezésünkre abban az esetben, hogyha szerencsések vagyunk, és megőrződnek ezek a nyomok, ezek a jellegek. Ugye, hogyha szétválasztjuk a biológiai információt a kulturális attitűdtől, akkor először mondjuk megnézzük a biológiai információkat, megnézzük azt, hogy milyen állatnak, milyen csontjával állunk szemben. Ez az állat, ez mekkora volt, egészséges volt-e látszólag vagy sem, hím volt-e vagy nősténye, oszteometriai méretei alapján pontosan a korszakról alkotott képünkbe beleillik, kisebb, nagyobb, vagy tökéletesen passzol bele, hogyan nézhetett ki, mekkora lehetett a marmagasság, ezek mind inkább biológiai jellegű információk, mind akkor ezzel szemben ott vannak a kultúrtörténeti információk, ami kezdődik ugye az étkezéssel, pontosan ez is egy érdekes történet, hogy az állatnak melyik részét ették meg, mi állt rendelkezésre, és ebből mit tettek meg. Házi állatokból, vadállatokból, mi állt rendelkezésre, és ebből mit tettek meg. A korabeli technológia kérdése, hogy pontosan hogyan is darabolták ezeket az állatokat, mert hát mindig föl kell őket darabolni, hogyan készítették elő a főzéshez, a feldolgozás során, mi az, amit mellőztek, mi az, amit egyben hagytak, mennyire aprították fel a csontok az állatot, az állatnak a testét, mennyire hagyták egyben, milyen vágásnyomokat fedezhetünk fel a csontokon. Ezek mind-mind segítenek abban, hogy ezt rekonstruáljuk, és akkor ez még csak egy technológiai megközelítés, utána pedig a kultúrtörténeti megközelítés, pontosan mely részét fogyasztották, melyik részét nem fogyasztották, mit fogyasztottak és mit nem. Abban a tekintetben ugye a különböző esetleges étkezési tilalmak, azok mondjuk megfigyelhetőek-e. Ugye itt elég, hogyha mondjuk a mohamedán szokásokról, étkezési szokásokról beszélünk, vagy a kasrútról beszélünk, ezek mind-mind olyan szokások, amelyek az archeozológiai leletanyagban tökéletesen tükröződnek.
És hogy mondjam, ugye vannak a kiskérőcők, ezeket például a kecskét és a juhat könnyű megkülönböztetni egymástól, vagy ez egy nagyon problematikus terület az archeozológiának?
Nem könnyű. Nagyon nem könnyű. Annyira nem, hogy igazából vannak most már olyan publikációk, amelyek kimondtan ezzel foglalkoznak, hogy a kecske és a birka úgynevezett posztkraniális csontjainak a elkülönítése. Nagyon-nagyon nehéz ténylegesen ezeket a megfigyeléseket megtenni, tehát nagyon nagy gyakorlat kell hozzá. Vannak, tehát a koponyán, a szarcsapokban ott vannak egyértelmű jelek, bizonyos koponyavaradok, amelyek alapján egyértelműen tudjuk válaszolni, azt, hogy most mi az, mi kecske, mi az a birka, de az összes többi csont tulajdonképpen, hát mondom, az új publikációk alapján lehetséges valamilyen szinten, ha és egyáltalán, de komoly megfigyelőkészséget és ráérzést is igényel. Tehát ezt a dolgot megmondom őszintén, is folyamatosan tanulom. Tehát, hogy ez nekem is újdonság, nekem is ezzel szembesülnöm kell, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog.
Szó volt a tevéről. A tevén kívül még vannak olyan táj idegen fajok a Kárpát-medencében, ami a régészeti korszakokban megfigyelhető?
Igen, itt említettem, az előbb volt szó ugye egy picit említés szintjén a bivajról, ugye a vízi bivajnak a megjelenése megint csak igazából a törökkor amikor nagyobb mennyiségben megjelenik a vízi bivaj. Ez azért érdekes, a tevével mondjuk párhuzamba állítom, mert amíg a teve az valamiért nem marad meg, pedig igazából jól érzi magát itt a Kárpát-medencében, ő belőle nem lesz haszonállat sohasem, nem lesz belőle málhás állat, addig a bivaj az viszont ugye megmarad, és hát mára már azért elősen kikopott, de ugye a 19. századig még eléggé nagy jelentőségű, hát nem is tudom, minek fogalmazzuk, ilyen vontató állatról van szó, akinek ugyanakkor ugye a tejét is és a húsát is lehet fogyasztani.
Még korábban említésre került ez a svájci marhának a teje. Vannak olyan specifikus állatfajok, amelyek csak a Kárpát-medencére jellemzőek a régészeti korszakokban?
Hát olyan nincs, ami csak a Kárpát-medencére. Tehát ez
általában... Szürke marha nincs akkor.
Nem, tehát ha a szürke marhára utal a kérdés, akkor...
Nem, egyébként csak.
Nem, semmi olyas, tehát nincs olyan, ami ne lenne mondjuk a környező, tehát Közép-Európában ne lenne honos, semmi ilyesmi nincsen, és nem is nagyon volt. Tehát ez egy eléggé általános terület ilyen szempontból. Ugyanakkor meg talán pont ez adja a szépségét, hogy ebben találni valami ránk jellemző dolgot.
Uh-huh. És megkérdezhetem, hogy mi volt számodra a legmeghökkentőbb felfedezés archeozológusként?
Legmeghökkentőbb felfedezés? Ez nehéz kérdés. Az ember sokszor olyan dolgokba tud belefutni, amikben nem is számítana. Hát talán inkább azt mondanám a legviccesebb, vagy a legnagyobb fricska az egyik legnagyobb fricska az volt, hogy már a tevénél tartunk, én soha nem találtam tevecsontot, tehát a több százezer általam meghatározott csont közül én nem, soha nem sikerült tevecsontba belefutni. Jó, nem is nagyon dolgoztam olyan, római anyaggal nem dolgoztam, de elég sok törökkori anyaggal dolgoztam, meg késő középkori anyaggal is, vagy ami a kettő közötti ilyen átmeneti terület volt. De soha nem találtam tevecsontot, és amikor Erdős Olivia, a szakdolgozón megkapta élete első három láda állatcsontját, akkor azonnal az első ládában rögtön tevecsontok kerültek, de nem is egy, hanem egy fél végtag. Na most ez egy igen érdekes fricska volt a sorstól, de természetesen nagyon örültem neki, hogy legalább neki van tevéje, úgyhogy. De ami érdekes és bizarr dolog volt ezen kívül, igazából számomra ugye nekem a marhák a nagy szerelmeim. Én marhákkal nagyon szeretek foglalkozni, rettentően izgat engem ennek a fajnak az eredete, és ha már még nem került szóba, de talán említhető lesz majd egyszer a szürke marháknak az eredete, az is egy nagy izgalmas téma. 2003-ban egy ásatás során sikerült feltárni egy olyan 18. századi gödröt itt a budai Szalag utcában, amiben 79 darab hatalmas nagy darab szarvcsap volt, amelyekről azt gyanítottuk már ott a helyszínen, hogy esetlegesen magyar szürkéktől származnak. És ez nagyon izgalmas történet, hogy ezek vagy magyar szürkék, vagy nem magyar szürkék, és hát sajnos genetikai vizsgálatokra nem került sor, de a méretek alapján egyértelműen sajnos nem magyar szürkék, viszont egy olyan lépcsőfokot jelentenek, ami azt mutatja, hogy sokkal nagyobbak, mint a korábbi szarvasmarhák, tehát esetlegesen mondjuk olyan állatokat is beléjük láthatunk, amelyek mondjuk az utolsó előtti, vagy utolsó lépcsőfokot jelenthetik, akár mondjuk a magyar szürke előtt.
És a szürke marhák mikor jelennek meg akkor Magyarországon?
Hát ez egy olyan kérdés, amit folyamatosan terelgettem erre a dolgot, de próbáltam elkerülni, mert ez a legnagyobb becsapós, vagy legnagyobb csapda ez a kérdés. Igazából, ha őszinte vagyok, akkor azt kell mondjuk rá, hogy igazából nem tudjuk. Az biztos, nem a honfoglalókkal, tehát az biztos, hogy a csontanyagokban egészen a késő középkorig nincs olyan csont, amire azt mondhatnánk egyértelműen, hogy ez biztosan magyar szürke, nem találunk ilyen csontokat. Azt látjuk, hogy az Árpád-korban van egy nagyon-nagyon picike kis állomány, nagyon kis csenevész gracilis testű állatkák érkeznek ide a Kárpát-medencébe, és vannak is itt a Kárpát-medencében, és aztán utána valamikor a késő középkor folyamán elkezdődik egy igen intenzív testméret növekedés, ami nyilvánvalóan összefüggésben van a késő középkori, kora újkori szarvasmarha kereskedelemmel, ugye a kereslet kínálatnak az alakulása gyakorlatilag arról szól, hogy minél nagyobb és nagyobb testű állatokat sikerüljön kivinni a nyugati piacokra. Bizonyos az, hogy ekkor már a megjelenés is valamilyen szinten kezd uniformizálódni. Az írásos források alapján látjuk azt, hogy ezért nem egyértelmű, mindenki szürke marha, de már látunk olyan leírásokat, amiben említik ezeket a Magnus Cornus Bovis Hungaricus nevű állatokat, akiknek eljér és szőke a színe, illetve valamilyen szinten megjelennek ezek a különböző jelölések, hogy kék, daruszínű marhák. Tehát egyfajta trademarkként is gondolhatunk erre a megjelenésre. De hogy ez pontosan ebből mikor lesz magyar szürke, Ma azt mondjuk, hogy nagy valószínűséggel majd a 18. század környékén. Tehát pont akkor, amikor megjelennek ugye itt ezek a svájci fajták és ezek a svájci fajták is, hát hogy mi az igazság, az egyelőre még várat magára. Azt lehet látni, én a saját kutatásaim alapján azt látom, hogy a késő középkorban, kora újkorban van egy igen erőteljes homogenizáció, tehát hogy kezdenek így összefolyni a területbeli különbségek, a különböző helyekről származó állatok eddig egyforma méreteket képviselnek. Sajnos azonban, ami ugye döntő bizonyíték lehetne, a koponyaformák, a szarcsapok, ezek nagyon ritkán maradnak ránk, sőt, szinte soha, úgyhogy nagyon-nagyon kevés adatunk van ezekről. Tehát tulajdonképpen ezért is annyira unikális az említett Szalag utcai ásatási anyag, mert ugye itt 79 darab hatalmas a szarcsap van, igaz, hogy még más csont nincsen, tehát nem tudjuk őket mihez kötni.
Még ami eszembe jutott, hogy az állatcsontok közül szerintem az elefántcsont az egy kitüntetett figyelmet kap. És a tanár úr dolgozott már elefántcsonttal?
Hát az elefántcsont általában ugye ez nem...
És hogy miért lehet ennyire, elnézést, hogy miért ennyire népszerű, vagy miért ennyire fontos az emberi kultúrákban?
Az elefántcsont nyilvánvalóan azért népszerű, bár igazából ez nekem is csak egy elmélet, mert hogy ugye nehéz hozzájutni. Tehát különösen itt a Kárpát-medencében nem viszonylag kevés elefánttal lehet találkozni. Az elefántcsont önmagában nyilvánvalóan egy komoly presztízsértékű nyersanyag, és az ebből készült tárgyak nyilván komoly presztízsértékű tárgyak lesznek. Ezek általában megmunkált anyagként fognak bekerülni hozzánk. Tehát én magam, megmondom őszintén, a megmunkált csonttárgyakkal nem szoktam foglalkozni, nem is tudok velük foglalkozni, szoktam mondani, hogy ez egy másik szakma. Ehhez vannak olyan képzettségű szakemberek, akik kimondottan ezzel foglalkoznak, én nem kontárkodnék az ő, nem kotorásznék az ő asztalukon. A nyersanyag meghatározásán még csak-csak, de a többit azt rájuk hagynám. Tehát az egy teljesen másik káposzta, azt mondhatjuk. Ugye itt egy az agyarról van szó, ennek a anyagi minősége, a fizikai megjelenése, a nagyító alatti vagy mikroszkóp alatti képe is teljesen más, mint a sima csontnak, ezért viszonylag könnyedén meg lehet ismerni, de nekem nem nagyon van velük, különösen nexusom.
Mi lehet ennek a kutatási iránynak a jövője? És vannak esetleg új módszerek, amiket vele lehetne illeszteni ebbe az egészbe, vagy?
Hát ha a jövőt tekintjük, akkor igazából itt megint csak tulajdonképpen az archeozógia nagyon kéz a kézben jár a régészet tudománnyal, és ugye most hát mondjuk az divatos, de hát ténylegesen hasznos és nagyon fontos új irányzatok, ugye a genetika az egyik irányból, ami komoly új eredményeket hozhat. Több ilyen kutatási projekt van, ahol mondjuk a különböző házállatoknak a genetikai eredetét vizsgálgatják, lovaknak, szarvasmarháknak, sajnos nem olyan intenzíven, mint én szeretném, ez az én szívfájdalmam, macskáknak, tehát mindenféle házállatokkal foglalkoznak ilyen módon, illetve hát az izotóp vizsgálatok hozhatnak még újabb izgalmakat, az, hogy pontosan honnan jönnek bizonyos állományok, milyen összefüggések, milyen mozgásokat, milyen kapcsolatokat mutathatnak bizonyos állományok, hiszen azért ezek nagyon érdekes dolgok, hogyha nem a korai időszakoknak az állományait vizsgálgatjuk, akkor vajon ezeknél az állományoknál például az őskorban mondjuk egy neolit közösségben, egy bronzkori közösségben vajon ezek az állatállományok, ezek kapcsolatban vannak egymással, vagy nincsenek kapcsolatban egymással, genetikailag ezek egy populációt képeznek, vagy nem képeznek egy populációt. Ezek olyan kérdésekre is válaszokat adhatnak, amiket adott esetben mondjuk más régészeti leletanyag az nem is biztos, hogy annyira erőteljesen jellemez. Tehát az, hogy mondjuk egymástól 20-30 kilométerre lévő települések, 40-100 kilométerre lévő települések kapcsolatban vannak-e, ennek az egyik egyszerűbb leképeződése lehet, akár mondjuk az állatok genetikai kapcsolatának a vizsgálata. De még sajnos nem tartunk itt, hogy ez fókuszba kerüljön.
A háziasításnak milyen lenyomatait láthatjuk az állati csontokon?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát szóval, tehát ugye azt tudjuk, hogy a háziállat az igazából az ember. kezének a terméke. Tehát a háziállat önmagában nem alkalmas arra, hogy ő életben maradjon a természetben. Az állat, akit háziasítanak, nagyon komoly árat fizet azért, hogy őt háziasítják, ugyanakkor viszont ezért biztonságban van, ezért megvédik őt, ezért garantált az élettartam bizonyos ideig. Tehát ez egy nagyon... A maga a háziasításnak a folyamata az egy nagyon összetett jelenség. Tehát ugye én azt szoktam mondani, hogy a háziasításhoz ugye szeszre van szükség, és itt most nem az alkoholra gondolok, hanem arra a három, ez egy mozaik szó, a szakosodás, ellenőrzés, szükséglet és szelekció. Ez a négy dolog az, ami meghatározza magát a háziasítást, kit, mit és miért háziasítunk, miért tartunk. Ugyanakkor rengeteg energiát kell befektetni a háziasítónak, de hát a háziasított állat is, hát mint ahogy mondtam, nagy állat fogja te fizetni. Az ő testalkata, izomzata, idegrendszere teljes mértékben át fog alakulni. Ezeknek az állatoknak, amiket mi háziállatoknakként látunk, és háziállatokként gondolunk rájuk, hát ők nem igazán tudnák fölvenni a versenyt a vadősökkel, mert hogy azért sokkal inkább ránk vannak utalva.
Szerinted melyik fajnál látható a legnagyobb változás? Ugye az ősöket tekintve.
Hát ez kemény kérdés. Melyiknél a legnagyobb változás? Attól függ, mit nézünk. Ugye azt tudjuk, Konrád Lorenz, meg ugye Csányi Vilmos is rengeteget foglalkozott a kutyákkal, hogy ugye a kutyáknál is mondjuk a különböző képességek, szaglás, látás, hallás alapvetően hát degradálódik a vadőshöz képest. Nagyon sok esetben az agyi térfogatnak a csökkenése jellemző, például a sertésnél egy igen jelentős agytérfogat csökkenés van, a macskáknál is jelentős agytérfogat csökkenés van. Egyik legjelentősebb agytérfogat csökkenés mondjuk például a tengeri malacoknál van, 18%-os agytérfogat csökkenés, de most az amúgy se túl sokból még az a 18% is. Tehát nem kell csodálkoznunk, hogy ők nem éppen a... hogy is mondjam, az állatvilág IQ bajnokai, nagyon sok állatnál megfigyelhetők ezek a degradációk, de ugyanúgy, mint például a röpképesség elvesztése a madaraknál, bizonyos az endokrin rendszernek a teljes átalakulása azért, hogy többször legyen fogamzóképes az állat, többször tudjon ellenni. Ezek mind olyan dolgok, amik teljesen átalakulnak, és másképp működnek, mint a természeti környezetben.
Játékkérdés. 188 emlős faj van a Star Wars univerzumban.
Hát akkor nagyon
igen, én is meglepődtem, hogy a 20 millióból 188 összvisz.
Akkor tulajdonképpen mégis csak én jártam közel hozzá. Igen. A 10-zel.
Igen.
Jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, tanár úr.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Köszi, Regi, hogy itt voltál, hogy beugrottál Benceje. Majd még várunk téged is. Sziasztok.
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.